Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, újévi összejövetelünk kezdetén a 191. énekünket énekeljük, a 191. dicséretünket, ami így kezdődik: ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. A 285. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük el első három versével. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben, jelen vannak múltak jövendők egy tekintésedben. 285. első három versét énekeljük.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, a tavalyi esztendőt és ezt az új esztendőt is, az ének imádságának szavaival is, és így prózai imádságban is. Köszönjük néked minden áldásodat, és köszönjük, hogy elkezdhetjük ezt az új évet, és azzal kezdhetjük, hogy föltekintünk tereád, és meghallgatunk téged. Kérünk, hogy szólj hozzánk ez új év küszöbén, és igazíts bennünket helyes útra. Köszönjük néked, hogy lelked által eddig is köztünk voltál, és hiszük, hogy ezután is velünk maradsz, és hiszük, hogy eddig szóltál, hogy ezután is szólni fogsz. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad ma is előttünk, és add, hogy benned megerősödve, benned békességgel, benned nyelv boldogsággal, tiszta szívvel tudjunk elindulni erre az új évre. Kérünk, hogy áld meg most együtt létünket, legyen kedves előtted a mi összegyülekezésünk. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a 6. részből, a 11. vers 2. feléből. Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. részének, 11. verse, 2. felébe ezt olvassuk, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, béketűrést, a szelídséget. Ezek közül is az elsőt szeretném kiemelni, kövessed az igazságot. Kövessed az igazságot. A mi Urunk ennek az évnek a kezdetén, 2013 kezdetén ezt a programot adja nekünk, lehet ez nem is csak egy éves program, hanem egy életprogram, kövessed az igazságot. Kövessed az igazságot. Először is ez azt jelenti a számunkra, hogy kövessük az Úr Jézust. Mint Isten második személye, Jézus maga mondta, hogy ő az igazság. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az igazság. János evangéliumában olvassuk ezt a drága kijelentést. Ha Jézus az igazság, akkor az igazság követése az nem más, mint Jézus örök, tökéletes, végtelen személyének a követése. Olyan szépen rímel erre az, hogy az Úr Jézusról szóló örömhírt a Biblia számos helyen az igazság beszédének is nevezi. Jézus maga az igazság, és a róla szóló beszéd az igazságnak a beszéde. Így olvassuk a Kolossé levél első részében, hogy az igazság beszéde az evangélium. A Galata levélben az evangélium igazságáról van szó. Az evangélium igazságához képest való életről. Az evangéliumnak engedni azt jelenti engedelmeskedni az igazságnak. Efézusi levél elején az igazságot hallani, az igazság beszédét hallani egyet jelent azzal, hogy az evangéliumot hallani. Sőt, ellenkező értelemben is találkozunk vele, akik nem fogadják be az evangéliumot, azok az igazságot nem fogadják be. Akik ellenállnak az evangéliumnak, azok az igazságnak állnak ellene. És így tovább, és így tovább. És csodálatos dolog az is, hogy nem csak, hogy Jézus nevezi magát az igazságnak, és nem csak, hogy a róla szóló drága bibliai tanítás is maga az igazság beszédének neveztetik, hanem amit Jézus maga mond, az is az igazság. Jézus, amikor beszél és mond valamit az evangéliumokban, akkor ő mindig az igazságot mondja, a valóságot mondja. Amit ő mond, abban nincsen hazugság, nincsen hamisság, az teljesen megbízható és minden időkben megálló drága állítás. Jézus szava az igazság pecsétjét hordozza tulajdonképpen. Ezen nem is csodálkozunk egyébként, hiszen maga az igazság Jézus, akkor amit ő mond, az is csak igaz lehet. Nem jöhet tőle hamisság, hazugság. Tehát az első ilyen program, ami így elénk tárul, hogy kövessük az igazságot, kövessük Jézust, kövessük az evangéliumot, kövessük Jézus szavait, Jézus beszédeit. Ez olyan drága dolog, hogy Pál apostol Timóteus többször is felszólítja erre. A hívő ember az nem csak úgy éldegél a világban, hanem van egy előtte álló mérce, Jézus személyében, Jézus szavában, Jézus evangéliumában, amihez alkalmazkodik, amihez szabja magát, amihez idomul. Ezért a hívő ember nem is marad ugyanaz, mint aki tegnap volt. Mindig valamiféle változáson megy keresztül, valami formálódás van benne. Különösen, hogyha tényleg odaszabja magát Jézushoz, és hozzá igyekszik idomulni, alkalmazkodni. Ő nem hagyja az embert ugyanúgy, mint ahogy korábban volt. Nem hagyja, hogy úgy gondolkozzon, nem hagyja, hogy ugyanaz legyen az értékrendje, nem hagyja, hogy ugyanúgy beszéljen, ugyanúgy cselekedjen, hanem ő azt akarja, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő. De hát nekünk is ezen kell lenni. Az apostol nem csak Pál apostol, hanem Péter apostol is a hívőknek a szívére helyezi az első levelében, hogy az igazságnak éljünk. Aztán egy másik kifejezést is használ még Péter apostol, hogy az igazság iránt való engedelmességbe tisztítsuk meg magunkat. Engedelmeskedjünk az igazságnak. Rendeljük alá magunkat az igazságnak. Hogyha ezen az úton járunk, akkor mindaz, ami nem igaz, ami hamis, ami hazug, ami szentségtelen, ami tisztátalan, ami profán, világi, az lefarigcsálódik szépen rólunk. Az Úr lefarigcsálja rólunk. Kövessük Jézust, kövessük az igazságot, kövessük az ígét, az evangéliumot. Legyen ez az alap programunk minden egyes napon, amikor elindulunk ebbe az új évbe. Ma is szeretném az igazságot követni. A második dolog, amire szeretnék itten áttérni, hogy nem csak, hogy kövessük Jézust, hanem ismerjük is meg Jézust. Ismerjük is meg Jézust. Ahhoz, hogy tudnélik, hogy követhessük az igazságot, követhessük Jézust, ahhoz meg is kell ismernünk őt. Meg is kell ismernünk őt. Meg kell ismernünk az igazságot. Meg kell ismernünk az igazságot. Ebbe egy kicsit, aki már ilyen filozófikusabb lélek, az már beleakad, hogy micsoda? Meg kell ismernünk az igazságot. Hát a mai világ azt kiabálja körülöttünk, hogy az igazság az megismerhetetlen. Az a szilárd, amiről tegnap beszéltünk, az állandó valóság, az megismerhetetlen. Az ember nem tudja azt megismerni. És hát ebben van is valami. De én most mégis azt mondom nektek, mindjárt megmagyarázom, hogy mégiscsak meg kell ismerni Jézust. Meg kell ismerni az igazságot. Olyan jó a Bibliát, ha olvasgatjuk, hogy ezt nem csak én mondom, vagy mi gondoljuk így, hogy jó lenne ez, hanem az a jó, hogy Isten azt mondja a Timóteushoz írt első levele második részébe, hogy ő azt akarja, hogy az emberek az igazság ismeretére eljussanak. Isten azt akarja, hogy eljusson minden ember az igazság ismeretére. Megismerje az igazságot. Ez nagyon fontos, alapvetően fontos dolog. Mi vágyhatnánk rá erősen, ha Isten nem akarná. De ő akarja, hogy megismerjük Jézust, megismerjük az ő igéjét, megismerjük az ő evangéliumát egyre mélyebben. Isten csodálatos módon nem akarja, hogy az igazság felől mi tudatlanságba legyünk, ezért egyfelől a szolgáinak szólt, szolgáihoz szólt, és megbízta őket, hogy írják le az ő szavait. Írják le az ő beszédeit. És ezeket az iratokat Isten, amiket leíratott az ő szolgáival, a Szentlélek segítségével, ezeket az iratokat ugyancsak a Szentlélek segítségével meg is őrizte a történelem folyamán. Sőt, aztán az Isten nem csak így lépett a mi érdekünkben, hanem úgyis, hogy elküldte saját fiát, akiről mondottuk az előbb, hogy ő maga az igazság. És Jézus itt járt, mint egy élő személy a földön. Itt járt, kelt, itt beszélt, itt élt, itt halt meg, itt támadt föl, innen ment mennybe. Az igazság itt járt a földön. És csodálatos az is, hogy utána Isten Jézus Krisztus szavait is, Jézus Krisztus tanításait, az életét leíratta ugyancsak ihletett szem és fültanúk által. És azok is megírták a maguk könyveit, és Isten azokat a könyveket is megőrizte nekünk. Itt vannak előttünk mind az Ótestamentum Jézus előtt keletkezett iratai, mind az Új Testamentum Jézus megdicsőülése után keletkezett iratai. És csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten ezeket azért adta így nekünk, azért őrizte meg nekünk századokon keresztül, azért fordítatta a mi nyelvünkre, hogy megismerjük ezekből az igazságot. Megismerjük ezekből magát Jézust, az evangéliumot. Megismerjük Jézus személyét, Jézus életét, Jézus akaratát. Sőt, testvérek, Isten még többet is tesz. mert mindezt még, hogy így mondjam, nélkülünk tette meg. Még azt is teszi, hogy egyszerűen minket részesít abba, hogy halljuk, vagy olvassuk az írást, ami leíratott nekünk. Halljuk, vagy olvassuk, és miközben halljuk, vagy olvassuk, aközben maga az Isten lelke még munkálkodik is bennünk, hogy amit hallunk, meg olvasunk az ígéből, az írott isteni kijelentésből, azt kezdjük megérteni. A Biblia azt mondja erről, hogy Isten szent lelke megvilágosítja az értelmünket, megvilágosítja az eszünket, mert olyan sötét az elménk, hogy mi sok mindenben nagyon világosan látunk, meg értünk, csak épp az Isten dolgait nem értjük egyáltalán. De az Isten lelke jön, és mint egy elkezdi ott valahogy valami hatást gyakorol az eszünkre, hogy kezdjük fölfogni, hogy kicsoda Jézus, meg miért jött elő, meg mit tanított ő tulajdonképpen. És elkezdi megvilágosítani mi eszünket, hogy értsük az Istennek a hozzánk szóló drága szavát, és megismerjük azon keresztül Jézust. Sőt, nem csak, hogy az elménket világítja meg a Szent Lélek, testvérek, hanem még ráadásul munkálkodik a szívünkben, hogy elhiggyük azt, amit Isten nekünk a Bibliába Jézussal kapcsolatban is mond. Személyesen elhiggyük, ne csak, hogy tudjuk, értsük valamilyen szinten, hanem elhiggyük, hogy ez a Jézus az, aki, hogy amit ő tett, azt értem tette. Hogy ő értem halt, meg értem támad föl, értem ment a mennybe, értem könyörög az atyánál. Személyesen magunkra vonatkoztassuk ezt. Higgyük a szószoros értelmében, amit Isten nekünk az ígében mond. És testvérek, miközben így az ember ezen az úton jár, aközben eljut oda, hogy megismeri az igazságot. Megismeri az igazságot. Nem egyből ismeri meg az egész igazságot, hanem szépen folyamatosan lépésről lépésre megismeri az Istennek az igazságát, Jézust, az evangéliumot, Jézus tanítását, életét, akaratát. Most testvérek, értitek, hogy Isten nem csak az, hogy akarom, hogy ismerje meg az ember az igazságot, aztán indulj, azt keresd meg valahol, nem, hanem fogja magát és odaadja nekünk a Szent Lelk által az ígét, a Bibliát. Jézus már mi nem látjuk, de itt van a Jézusról szóló híradás. Jézus szóló beszámolók. Isten jön, és ismert meg itt van, odaadja nekünk. És közben munkálkodik a szívünkbe, lelkünkbe, miközben olvassuk, vagy hallgatjuk a magyarázatot, hogy kezdjük fölfogni, kezdjük már kapizsgálni, hogy mit akar ő nekünk mondani, meg mit vár tőlünk. Sőt, aztán egyszer csak elkezdjük hinni azt, amit mond nekünk. És az igazság megismerésére eljussunk, és abban egyre inkább megerősödjünk. Isten a maga szent lelkével dolgozik a szívünkbe az ige által, vagy az ige a szent lélek, hát mindegy, hogy mondom. Megismerjük az igazságot. Ez, amitről most beszélek, testvérek, ez az igazság megismerésének egy olyan útvonala, ami merőben egyedi. Merőben szokatlan. Nehéz is talán felfogni sok embernek, hogy másképp nem lehet az igazságot megismerni, csak így, ahogy itt elmondom. Ugyan mondják az emberek, nem? Hát pedig nincs más útja az igazság megismerésének. Csak ez, amit itt elénk tár az írás, és én is most elmondok nektek. Szeretnék két példát mondani, hogy még jobban megértsétek ezt a dolgot. Az igazság megismerésének a problémájával nagyon régóta foglalkozik az emberiség. Már az emberiség nagyon régóta szeretné megismerni az igazságot, testvérek. Már az összes görögök azt akarták, hogy megismerné az igazságot. Ők gondolkozás által akartak eljutni, úgymond, a világ mögött álló igazsághoz, ami a látható világ mögött rejlik. Gondolták, hogy gondolkozunk, és az eszünk csiszoljuk, és az elménket pallérozzuk, és hát nagyon jól tudjátok, hogy a görög filozófusok azok századokon keresztül milyen félelmetes agytornát vittek véghez. Gondolkoztak, hogy megtalálják a végső, az abszolút igazságot valahol, az elméjük segítségével. Arisztotelész, Platón, zsenik voltak a maguk nemébe. Gondolkoztak, jött az egyik, megcáfolta egy másik. Jött az, azt is megcáfolta valaki, amazt is megcáfolta valaki. Végül, mire Pál apostol Aténbe érkezett, addigra az összes görög filozófus megcsáfolta az összes görög filozófust. És ott voltak, ahol a part szakad. Nem ismerték meg az igazságot. Nem tudtak oda eljutni, ahova nagyon szerettek volna. akkora már teljesen kiábrándultak. Azóta, testvérek, a filozófia semmi más nem csinál, mint azt ismételgeti, amit a görögök az alatt a pár száz év alatt kitaláltak. Semmi más, a filozófia attól kezdve, hogy csődbe futott ott Pál apostol idejébe, onnantól kezdve saját magát ismételgeti. Amit már egyszer elmondott Arisztotelész, elmondta Kant. Amit elmondott Platón, elmondta Hegel. Teljesen mindegy, hogy hova megyünk. Ugyanazt ismételgetik, és nem jutottak egyről a kettőre. Mindig csak körbe-körbe egymást cáfogatjuk. Végül eljutottak oda, hogy a filozófiának Wittgensteinnel a 20. század elején vége szakadt. Nincs filozófia mára. Nyelvészet van helyette. Nyelvészettel foglalkozva. Filozófia történet van a filozófia címén. Most testvérek, annyira furcsa dolog ez, hogy nagyon akarták megismerni, és nagyon gondolkoztak, és nem jutottak sehova. De mondok egy másik példát. Itt van a tudomány. Jöttek a tudósok. Ők mit gondoltak? Hát meg akarjuk ismerni a világot. Nem is a világot, a világ mögött álló valóságot akarjuk megismerni. És figyeljétek ezt a nagyon érdekes képet, lehet, hogy ismeritek is néhányan, amit egy francia tudós, Camille Flammarion, ha jól mondom a nevét, ő adott a 20. század elején élt ez a csillagász ember, egyébként spiritizmussal is foglalkozott mellékesen, de meg teozófus is volt, de csillagász is volt, asztronómiával is foglalkozott, és ilyen tudományos ismeretterjesztő műveket írt, és az egyik művébe van egy fametszet, amit ő ott felidéz, illetve hát lehet, hogy ő csináltatta valakivel, vagy valahonnan vette. Úgy tűnik, mintha egy nagyon-nagyon régi, mintha egy Albrecht Dürer által készített fametszet lenne, de nem az övé, az másé. Valaki másé. Egy embert ábrázol, aki elindul a falujából, egy ilyen zarándok. Tulajdonképpen ő a tudós, tulajdonképpen a tudós, a természettudós. Aki elindul a falujából, és eljut a világ szélére, ott van egy ilyen egy ilyen ív, amin kidugja a fejét, a háta mögött ott van a világ, amiben élt, és kidugja a fejét, hogy kint körülnézzen a látható világ mögötti világba, hogy megtalálj, mi van a dolgok mögött. És ez a Flammarion azt akarta kifejezni, hogy ez a tudománynak a feladata, hogy elindul a hétköznap életből, és elmegy, ameddig csak tud, és benéz a dolgok mögé. És megtalálja, hogy mi rejlik a látható dolgok, a látható törvények mögött. Ugyanazt akarta a természettudomány elérni, amit a görög filozófusok, megtalálni az igazságot, a valóságot, ami a dolgok mögött rejlik, a látható, tapasztalható, megfogható, érezhető dolgok mögött rejlik. És az biztos, testvérek, hogy nagyon-nagyon a felvilágosodás idején jöttek ezek a tudós emberek, minden tiszteletünk az övéké, akik megvetették Istent, megvetették a Bibliát. Ugye ellenben azt mondták, az ember az Isten, az ész az Isten, és az ember az esze segítségével, meg ráadásul az újabb és újabb műszerei segítségével majd eljut a dolgok mögé, és megtalálja az igazságot. A végső valóságot, a végső igazságot, ami a dolgok mögött áll. Ebbe hittek rendületlenül. Aztán telt múlt az idő a felvilágosodástól kezdve, és először voltak ilyen nagyon kis optimista emberek, hogy mivel ugye az eszünk segítségével, meg a mikroszkóp, meg a távcső segítségével nem találtuk meg Istent, ezért nincs Isten, kijelentették. Míg nem aztán egy-két ilyen filozófus oldalba rúgta a tudósokat, mint például Kant, az egyik ilyen filozófus, és azt mondta, hogy álljatok meg, mert ti az eszetekkel nem tudtok semmit se az Istenről megtudni, mert Isten túl van az ész megközelítési zónáján. Ő kívül van azon. Az eszetekkel nem fogjátok tudni megközelíteni, se a műszereitekkel. Kant egy nagy rugást adott nekik, hogy kezdjenek magukhoz térni. Mára már a tudósok, a józanabbike ott tart, hogy nem mer semmi biztosat mondani. Ugye? Hát vannak nagyon erősen valószínű dolgok, de hogy valami nagyon biztos lenne, valami nagyon igaz lenne, valami nagyon, nem hogy abszolút igaz, ami mindent összefog, ami egy mindent átfogó egyetemes valóság, ami a dolgok, de hogy az én kis szakterületemen valami igaznak tűnik most még, de lehet, hogy holnap majd megcáfolják. Nem biztos, de lehet, de nagyon erősen valószínű. De most már a tudósok egy ilyen bizonytalanságba lebegnek, hogy akkor most mondhatunk mi egyáltalán igaz dolgokat a mi kis szakterületünkön kívül eső dolgokról. De hogy mi egyetemes igazságot mondjunk, hogy kijelentse egy tudós, hogy nincs Isten, vagy éppen, hogy van Isten, ez egy tudós már erre a területre nem mer evickélni, ha valamire való tudós. Mert belátják azt ezek az emberek, testvérek, mert van annyi eszük, hogy belássák, hogy egyszerűen nem tudunk ezekről a látható világ mögötti dolgokról, nem bírunk nyilatkozni. Se az eszünk nem elég hozzá, se a műszereink nem elég hozzá, semmi nem elég hozzá. El tudtunk jutni az igazság ismeretére így? Nem tudunk eljutni, testvérek. A tudománytól ma hiába vár valaki, hogy mondjátok meg a világ egyenletet, ami a valóságot összefoglaló nagy egyenlet, ami megmagyarázza a világot. Nem, azt mondják, bocs, de forduljatok máshova. Mi nem fogunk nektek semmit mondani. Mi nekünk elég, hogy a genetikával, meg a paleontológiával, meg mitől, mi mivel foglalkozunk, aztán amit ottan találunk a magunk kis zónájába, azt próbáljuk igazolni, meg. De hogy itt ilyen nagy dolgokról nyilatkozzunk, nem. Azt már nem. Megtaláltuk az igazságot? Megismertük az igazságot? Hát valamilyen szinten igen, csak nem azt, amelyiket kerestünk. Aztán testvérek, vannak emberek, akik most már manapság azt mondják, hogy hát ahhoz, hogy megismerjük az igazságot, nem kell se a filozófia, se a tudomány, hanem mikől kell szépen elcsöndesedni, mormolni kell szépen egy-két szót, és akkor ilyen misztikus magunkba szállással le kell ereszkedni a lényünk legmélyére, és a lényünk legmélyén majd megtaláljuk az istenséget, ezt az abszolút végső igazságot, ezt a végső valóságot, majd megtaláljuk. Akkor egyszer csak visszajönnek ebből a misztikus állapotból, és azt mondják, hogy megtaláltuk, vagy mégse, vagy mégis. Akkor állnak ott az emberek, és mondják nekik, akkor mit találtatok? Mondjátok el, mi az igazság, mi a valóság? És azt mondják, ezt nem lehet verbalizálni, ezt nem lehet szavakba önteni. Nem tudunk mondani nektek semmit. Mire állnak a többiek, és azt mondják, akkor most ezzel mire megyünk? Nem, ti is szálljatok magatokba, meditáljatok, gyújtsatok gyertyát magatok előtt, és mélyedjetek le saját magatokba. És megtaláljátok. De utána ti se tudtok róla semmit sem mondani. Hát akkor az olyan, mintha nem is találtak volna semmit. Egyébként a Biblia felől nézve az ember misztikus úton se találja meg az igazságot. Magába süppedve se találja meg. Mert amit az ember a saját maga lényébe lesüppedve megtalál, az legfeljebb saját maga. De nem az Isten, mert az Isten nem oldódott föl a mindenségbe. Testvérek, így, ha az ember így elgondolkozik ezeken, akkor válik a számára olyan fontos, hogy mit is mond itt az írás nekünk, hogy amikor azt mondja, megismeritek az igazságot. Megismeritek, ti megismeritek az igazságot? A tudós nem ismerte, a filozófus nem ismerte, a misztikus nem ismerte, és te megismered? Megismered. Mert Isten maga a végső valóság kijelenti magát a Bibliába. És munkálkodik az ő lelk által a fejedbe, hogy megismerd a Biblián keresztül őt. Megvilágosítja az értelmedet, és hitet ad a szívedbe, hogy megismerd az igazságot. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, és bizony voltak régiek, akik ezt valahogyan, és maiak is vannak, akik ezt átélik. Hogy ha már a tudósokról beszéltünk, akkor hadd idézek föl mindjárt kettőt. Az egyik, és ez azért nagyon érdekes két példa, mert mind a két ember nagyon komoly tudós ember volt, tehát természettudománnyal foglalkoztak. De mind a kettő először is hívő ember volt, aki a Bibliába hitt, és utána volt tudós. Az egyiket úgy hívták, hogy Francis Bacon. Bacon azt mondta, Istennek két könyve van. Két könyvet írt az Isten. Az egyik a Biblia. Az az első, az a legfontosabb. A másik a természet, az is nagyon fontos. És mondta, ha én nézem a Bibliát, onnan megismerem azt az Istent, aki a természetet teremtett. És ha a természetet kutatom, megismerem azt az Istent, aki a Bibliát mondta. Én ismerem az igazságot. Mert ismerem a Biblia által Istent, akivel a természetben is találkozom. Ez egy nagyon szép dolog. Ő látta azt, hogy a Biblia mögött álló Isten, meg a természet mögött álló Isten az egy és ugyanaz a személy. Jézus Krisztusnak az Atya, a Szentlélek, az Atya fiú Szentlélek Isten. És ő teljesen nyugodt volt ettől. Békessége volt. Nem keresgélte már az igazságot. Ugye egy másik ilyen híres botanikus volt, az a Linné, ha jól tudom, Carolus Linné. a svéd botanikus. Ő azt mondta, hogy ő is egy mélyen hívő ember volt, Isten félő ember volt. A Bibliát olvasgatta, és azt mondja, amikor én belenézek a mikroszkópomba, Istent látom a tergó, kvázi a tergó, mint egy hátulról látom Istent. Arra utalt, és el is mondta, hogy mint amikor Mózes kérte Istent, hogy mutasd meg nekem magadat, és akkor Isten azt mondta neki, hogy nem láthatsz engem előről, mert akkor meghalsz. De hátulról megláthatsz engem, amikor elmegyek melletted, betakarok, s hátulról megláthatsz. Nem tudjuk, hogy ez mi volt, de erre utalt vissza ez a híres Linné, hogy amikor én belenézek a mikroszkópomba, Istent kvázi a tergó, mint egy hátulról látom. De azt az Istent, akit a Bibliából ismerek. Ő is ismerte az igazságot, és teljesen más, hogy ő nem fűtötte ilyen, hogy most feltárom az igazságot. Nem kellett, már az igazság föltárulkozott neki. Már ismerte. És ez igen csodálatos dolog, testvérek, hogy minden ellenkező állítással szembe ma azt kell, hogy mondjam, és mondjuk, és ragaszkodjunk ehhez, hogy az igazság megismerhető. Nem hiába szólít fel az Úr ezen az év elején, ennek az évnek az elején arra, hogy hogy kövesd az igazságot. Kövesd azt az igazságot, amit én általam, én tőlem, az én segedelmemmel meg is ismersz. Megismered az Úr Jézust, az igéjét, megismered az ő akarat, az ő gondolatait. Kövesd azt, amit megismersz, amit megismerhetsz. És nagyon érdekes dolog, testvérek, az, amit mond az Úr Jézus ezzel kapcsolatban, azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Szabad. Kezdjük megismerni a mindenség mögött álló végső igazságot, magát, Krisztust, és szabadokká leszünk. Szabadokká válunk a bűn uralmától, a pokol félelmétől, az aggodalmaktól, egy csomó mindentől. Az ember, hogy felszabadul ettől. Nem, nincs rajta az a nyomás már. Én ismerem az Urat. És ott olyan békességem van tőle, olyan felszabadult vagyok. Lehet, hogy ez nem annyira szembetűnő másnak, de mégis azért lelkemben olyan szabad vagyok, mint a madár. Mert ismerem az Urat, aki kijelentette magát nekem a Biblián keresztül, és megvilágosította az eszemet, hogy értsem. És adott még hitet is, hogy bízzak benne, és rábízzam magamat. Szabad vagyok. El fogok kárhozni? Nem fogok. Valami görcsbe kell érnem, hogy mikor fogom már megismerni az igazságot? Nem kell görcsbe se élni. A bűn uralkodik rajtam? Nem kell uralkodjon rajtam, mert Jézussal együtt meghaltam vele együtt, föltámadtam, már új életem van. Kell félnem, hogy az Isten lesújt rám valamikor? Nem kell félni, mert azt mondta, hogy nem kell félnem tőle, sőt, velem lesz minden napon a világ végezetéig. Olyan szabad vagyok ettől, olyan felszabadult vagyok ettől. Ismeritek ezt? Szabadságot. Az igazság szabadokká tesz titeket, mondja Jézus. Az utolsó pont pedig még, amire szeretnék itten rámutatni, hogy mint egy az újévi programunk legyen, nem csak az igazság követése, nem csak annak a megismerése, hanem annak a hirdetése. Hirdessük Jézust, hirdessük az igazságot, testvérek, amit így megismerünk. Hirdetni kell. Olykor, testvérek, az embernek ez könnyen megy, máskor nehezen megy. Van, amikor nem kapunk ezért semmi retorziót, van, amikor kapunk érte retorziót, mert van ilyen, hogy az embernek szenvedni kell az igazságért, amikor elmondja. De mégis mondjuk el. Hiszen ha olvassuk az írást, azt mondja Pál apostol az 1. Timóteus levél 3. részében, hogy a világban az egyház, a Krisztus népe, az Isten népe, az az igazságnak az oszlopa. Egy olyan szép kép ez, hogy az az oszlopot áll, és hordozza ott a fölötte lévő falat. Bizonyos áttételeken keresztül. De úgy ezt mindenki el tudja képzelni. Van egy oszlop, ami rajta van egy nagy valami. Az meg ott hordozza. És azt mondja Pál, hogy az egyház a világban az igazságnak az oszlopa, vagyis úgy hordozza az igazságot. Ha összedől ez az oszlop, akkor az igazság is porba esik, hogy így mondjam. Nem látszik meg a maga teljes szépségébe, fenségébe. És testvérek, ez nagyon, nagyon komoly dolog, hogy a hívő ember, nem csak az egyháznak a dolga, hogy ilyen oszlopként hordozza az igazságot ebbe a világba, az Isten igazságát, a Krisztus igazságát, az evangélium, az ige igazságát, hanem a hívő embernek is, egyénenként is. Azt mondja Pál apostol, hogy az igazságot kell az Isten szolgájának hasogatnia. mondja az igazságnak a beszédét kell Timóteusnak, mondja, hogy neki ezt, úgy látszik, Timóteusnak erre nagyon szüksége volt, hogy az Úr szolgája az igazságnak a beszédét kell, hogy hasogassa, bontogassa az emberek előtt, fejtegesse nekik. És Péter apostol pedig úgy nevezi Noét, a régi időkből Noét, hogy Noé az igazság hirdetője volt. Az ő korába hirdette Istennek a valóságát, Istennek az igazságát. És ugyanúgy kell nekem is, nektek is, testvéreim, egyénenként is, a mi családunkba, a mi munkahelyünkön, a mi gyülekezetünkben, ott, ahol Isten küld, az igazság oszlopának lenni. És nem csak egyedül, hanem együtt is, mint gyülekezetnek. És nem csak a mi gyülekezetünknek, hanem együtt az összes többi hívőkkel, akik az országban vagy a világban vannak. Mert Isten az egyházára tette rá ezt a terhet, ami egy boldog teher, hogy az igazságot ti ismeritek, hát akkor hirdessétek az embereknek, akik nem ismerik. Akik lehet, hogy misztikus úton akarják megismerni, akik lehet, hogy a filozófiához fordulnak, azt ott vakarásznak, ahol nem találnak úgyse semmit. Vagy éppen a tudományba vélik, hogy majd azáltal megtalálják, de már azt se vélik. Ti mondjátok el nekik az igazságot. Elképesztő, testvérek, az a romlás, elképesztő, amikor hívő emberek is föladják ezt, hogy, és azt mondják, hogy hát mi nem ismerjük az igazságot. Hát ki tudja, hát hogy mi az igazság, ugye, hát ezt ki tudja. Mint egy ugye, Pilátus is ezt kérdezte, hogy de hát ő Pilátus volt, aki egy hitetlen római volt, hogy micsoda az igazság. De ma már hívő embereknek, magukat hívő embereknek vallók is ezt mondják, hogy micsoda az igazság. Hát azt nem lehet tudni, hogy mi az igazság. Mi nem tudjuk, hogy nekünk van igazunk, vagy a mohamedánoknak van igaza, vagy a buddhistáknak, hát, vagy a marxistáknak. Nem lehet ezt tudni, hogy kinek van itt igaza. Mondják keresztjének. Jönnek egyházak, testvérek, és az egyház, aminek a igazság oszlopának és támaszának kéne lenni a világba, mit csinál, testvérek? Hozzáfog, és a Bibliát kezdi kritizálni. És a teológiáinkon, írd és mond, tehát ahol a lelkészeket képzik, ott vannak ugye a lelkészeket képző teológiai professzorok, akik előtt a Biblia nem képez tekintélyt. Amit Isten azért adott, hogy abból ismerjük meg az igazságot. Az nekik semmi. Ők a saját eszükkel fölülbírálják. Jaj, hát dehogy is Jézus, dehogy született Betlehembe, tudjátok, hogy Názáretbe született. Hát ezért hívták Názáretinek. Jaj, hogy a Biblia azt mondja, Betlehembe született, de hogy ez nem úgy volt, az csak egy ilyen utólagos kitaláció. Mondja a professzor. Hát ez most, vagy értitek? Tehát, vagy nem csak ilyen bibliai kérdésekben, hanem ott állunk, hogy jön az ökumenikus imahét, ugye. Itt is össze-vissza maszatolnak testvérek. Azért, bocsánat, azért van tévtanítás a világban, meg van igaz tanítás. Ilyenkor azt mindenki összeboruljon mindenkivel, nem lehet itt tudni, hogy katolikusnak van igaza, vagy a reformátusnak, vagy az adventistának, vagy a pünkösdistán, mindenkinek igaza. Hívjuk aztán az unitáriusokat is. Hívjuk aztán, most már mondom, hívjuk a mohamedánokat is, hát ők is egyisten hívők. Miért nem hívjuk akkor a buddhistákat is? Mindenkit hívjunk, hát nem lehet tudni, hogy itt kinek van igaza. Legyünk következetesek, nem? Miért vannak kizárva a szegény buddhista közösségek az ökumenikus imahétből? Ők is imádkoznak, nem? Meg hát egy Isten van. Hát akkor imádkozzunk. Együtt. De idáig, én most viccelődök ezzel, csak hogy az a baj, hogy Németországban mondjuk a német luteránus egyház már itt tart. Ott tartanak, testvérek, hogy erkölcsileg az erkölcsi értékeket is az egyház maga relativizálja. És megengedik egy csomó tartományi egyházba, testvérek, hogy a templomba homoszexuális párokat, meg leszbikus párokat a templomba Isten áldásával összeadjanak a lelkészek. És aki nem teszi meg, azt megbüntetik a lelkészek közül. Megengedik nekik, hogy lelkipásztorok legyenek, csomó parókián ott élnek a leszbikus párok, bevallottan leszbikus lelkész párok. És homoszexuális férfi párok ott élnek bent. És ha valaki szól, annak mennie kell. Azt lehet följelentik a bíróságon. Talán az Isten nem beszélt világosan a Szentírásba erről a kérdésről? Van erre szabadulás, meg nem gyűlöljük ezeket az embereket. Szegények, megtévedtek, összekeveredtek. Van a számukra szabadulás, de ez akkor is bűn. De az egyház ezt nem vállalja be. Mert azt mondja, hogy hát, miért is nem lehet ezt tudni, hogy most ez hogy is van, mint is van. Az egyház, aminek az igazság oszlopának kéne lenni, és nem hordozza az igazságot, hanem összevaroskodva. És akkor el is tűnik a világból az igazság. Azért nem tűnik-e, hála Istennek. Azért még itt van. De egy ilyen világban élünk, testvérek, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a számunkra is, hogy egyénenként is, meg gyülekezetként is, meg kisebb-nagyobb közösségekként is, családokként is, mi értsük ezt, és tudjuk, hogy mekkora nagy szükség van rá, hogy ebbe a nyomorult világból annyi ember nem találja az igazságot, meg nem hallja egyszerűen, de pedig vágyik rá, valahol keresné, valahol kutatná, hogy mi legyünk ennek a hírnökei. Ha a trombita bizonytalan zengést tesz, nem készül senki arcra, de határozottan, világosan kell beszélni az igazságról. A programunk, testvérek, nem kis program, nagy program, nehéz program. De ezt helyezi az Úr ma este a szívünkre, hogy kövessed az igazságot. Melyik igazságot? Amit megismersz a Bibliából, az én lelkem segítségével, az megvilágosodott eszeddel, meg az értelmeddel. Ezt kövessed, ehhez alkalmazkodj, ehhez szab magad. Ismerd meg egyre jobban. Egyre jobban. Miért? Hogy egyre jobban hirdethesd, hogy képviselhesd a szavaiddal, az egész életeddel ebbe a világba. Segítsen ebben minket, ami Úrunk, és adja meg nekünk, hogy valóban az ő dicsőségére tudjuk ebbe az évbe ezt a programot végrehajtani. Ebben legyen bátorítótok, bátorítónk, támogatónk, ami Úrunk Istenünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te magad vagy az igazság. Úr Jézus, olyan jó, hogy te beszéltél nekünk, és amit mondtál, mindaz az igazság pecsétjét hordozza, mindaz megáll örökre. És köszönjük te néked azt, hogy az igazság itt van előttünk a Szentírás lapjain, hogy úgy gondoskodtál rólunk, hogy ezeket idead nekünk. És köszönjük, hogy a lelked által munkálkodsz a szívünkből, hogy meghalljuk, megértsük, és el is higgyük ezeket a drága mondatokat, szavakat. Köszönjük néked, hogy te akarod, hogy eljussunk az igazság ismeretére, és ezért meg is ismerjük azt, mert amit te akarsz, az meg is történik. És köszönjük néked azt, hogy ez az igazság bennünket olyan felszabadult és békés emberekké tesz, ha megismerjük. Köszönjük, hogy mindjárt megnyugszunk, mindjárt harmóniát, boldogságot találunk. Köszönjük te neked, Urunk Jézus, hogy azt a feladatot adod nekünk, hogy amit megismertünk, azt hirdessük. Azt éljük ebbe a világba, azt mondjuk el másoknak. Látod, hogy ebbe a világba hányan már zsákutcába futottak, hiába gondolkoznak, hiába a tudomány, hiába a misztika, nem tudnak közelebb jutni hozzád. És olyan nagy kiváltság, Urunk, hogy te ránk bíztad magadat, és azt mondod, hogy mi beszéljünk rólad, és tegyünk tanúságot rólad ebbe a mai társadalomba. Kérünk, hogy segíts vállalni ezt, még akkor is, hogyha mások előtt bolondoknak tűnünk. Köszönjük néked, hogy a te bolondságod az bölcsebb az emberek minden bölcsességénél. Köszönjük, hogy kérhetjük a te bátorító munkádat, a te megerősítő munkádat. Segíts a te dicsőségedre élnünk és szolgálnunk ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk téged betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, kórházakban vagy otthon egyedül lévőkért. Imádkozunk hozzád a családjainkért. Hordozzád és védjed a mi családjainkat, Urunk, ebbe az új esztendőbe is. Hozzuk elé gyülekezetünket, úgy külső, mint belső módon és értelemben te építsél bennünket. És kérünk, hogy áld meg városunkat, áld meg nemzetünket, országhatáron innen és túl. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy felé tudjunk fordulni, és benne tudjunk reménykedni. Kérünk téged kormányzatunkért, hogy adj nekik bölcsességet, erőt és szeretetet elsősorban magad felé, és aztán a népünk felé is. Áld meg erőfeszítéseiket, és adjál nekik is bölcsességet ebbe az új esztendőbe. Köszönjük néked, hogy mindezeket a te hatalmas kezedre bízhatjuk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Íme mindent újjá teszek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Ámen. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor legközelebbi gyülekezeti alkalmunk vasárnap lesz. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk benneteket. Addig is áldott új esztendőt, meg azután is, mindnyájatoknak. És az Úr legyen a mi vezérünk, oltalmazónk és bátorítónk ebben az új évben is. A záró énekünket, a 285. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük el a hátralevő verseit. Adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot, te hozzád mindenekben hívet. A himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánunk!